Szeretnék mindenkit kérni, hogy a tegnapiak folytatásának az érdekében ismét vegyük elő Mózes 4. könyvét. Most én sem könyvformában fogom, hanem a zsidó.com-ot fogjuk segítségül hívni ennek a dolognak az érdekében. A zsidó.com-on megtaláljátok a könyvtárban a Mózes 4. könyvét, és azon belül is a Hukát szakaszt, amit mindjárt ide fogok nektek másolni, hogy annak is meglegyen, akinek esetleg nincs otthon könyve. Íme. Szóval, kedves barátaim, a Juma Traktátus 43-as lapja következik, és tegnap elkezdtük taglalni a vöröstehén szakaszának az egyes részleteit, és azt mondtuk, hogy itt olyan módon van megfogalmazva ez a szakasz, aminek különben a linkjét közben beillesztettem, hogyha, és látom, hogy a Tamás is beillesztette, hogy esetleg valakinek nem lenne meg a könyv. Szóval, hogy olyan módon van megfogalmazva ez a szakasz, hogy vannak olyan mondatok, amelyek mint hogyha ellent mondanának az egyel korábbi mondatnak, mint hogyha valamilyen plusz információt tennének hozzá az egyel korábbi mondathoz, és ezzel valami olyat mondanának, amivel azt mondják, hogy az adott fázisa a szolgálatnak, amiről éppen az a mondat szól, az valamiben eltér az előzőektől, tehát mint hogyha egy kanyart venne a szöveg, és aztán vannak olyan mondatok, amelyek folytatják a korábbiakat, és mint hogyha azt mondanák, hogy minden úgy folytatódik tovább, mint ahogy a korábbiakban volt. És legtöbb esetben ezek a dolgok, ezek a mondat szerkezetekben, vagy a mondatok szerkezetében ezek a folytatólagos, vagy az előzőektől eltérő megfogalmazások, ezek azzal voltak kapcsolatosak, hogy ki az, aki például végezheti az adott részét a szolgálatnak. És ugye végvettük, hogy a Vöröstehén szolgálatának sok-sok fázisa van, de többé-kevésbé azt mondhatjuk, hogy a fő fázisai azok, hogy a Vöröstehenet kiviszik olajfák hegyére, a szentélyen kívülre, ott levágja a kohén, a vérét felfogja, a vérét hinti a szentély felé, elégeti a Vöröstehén tetemét, a tűzzel beledobja a izsópot, a cédrusfaágat és a vörös szallagot, utána a hamut összegyűjtik, kiviszik, fölöntik vízzel, és aztán, amikor jön a tisztátalan személy, akkor a tisztátalan szemét meghintik ezzel a vízzel. Nagyjából különböző fázisai a vörös tehén készítésének, és most a szöveg közepén tartunk. A négyes mondatnál, tehát még egyszer Mózes 4. könyvének 19-es fejezetének négyes mondata. Gyorsan elolvassuk az előző három mondatot is, azok számára, akik előtt esetleg nincsen könyv. És szólt az örökkévaló Mózeshez meg Áronhoz mondván, ez a tannak törvénye, melyet az örökkévaló parancsolt mondván, szólj Izrael fiaihoz, hogy hozzanak hozzád egy vörös tejnet, épet, amelyen nincs hiba, amelyen még nem jött járom. És adják oda azt Elazárnak, a papnak, és vezessék ki azt a táboron kívülre, és vágják le előtte. Itt tartottunk most. Most olyan négyes mondat. Vegyen Elazár a pap az ujjával annak véréből, és fecskendjen a gyülekezés sátrának eleje felé annak véréből 7-szer. Oké? Okay? Ugye ez az, amikor fogja a vért, és hint nyugat felé, úgy, hogy közben az összes kapuja a szentélynek nyitva van, és ő elviekben, ha jó a látása, akkor rálát a szentélyre oly mód, hogy belelát egészen a szentély épületen belülre, a szentély épületén belülre, a szentek szentjébe. Mit jelent az, hogy lakák el az, amit Damabetsz baj, vegyen el ezár a pap az ujjával annak véréből? Azt mondja, a Talmud le Shmuel adurei le Lazar, le Ráv hare miut, achar miut, le Ráv ez a filukajen hegyő. Ugye itt két vélemény volt az előző mondattal kapcsolatban. Az előző mondatban ugye azt mondta, hogy adjátok Eleazárnak a papnak, és vezessék ki a táboron kívülre, és vágják le előtte. Ha visszaemlékeztek, tegnap arról szólt a diskurzus nagyon nagy részben, hogy a papnak kell feltétlenül levágni a vöröstelnet, vagy egy idegen izraelita is levághatja a vöröstelnet. És Ráv szerint, aki szerint egy papnak kell levágni a vöröstelnet, az előző mondatban az, hogy vágják le előtte, az azt jelenti, hogy ne vonja el a figyelmét a vágás fázisában a vágásról. És Shmuel szerint viszont a vágják le előtte, az azt jelenti, hogy egy idegen nem kohanita is levághatja. Nos, akkor Shmuel szerint, aki szerint az előző mondat, a hármas mondat arról szólt, hogy egy idegen is levághatja, szerint a négyes mondat azért mondja, hogy és vegyen Eleazár a pap az ujjával. Miért van kihangsúlyozva, hogy Eleazár a pap? Mert azt akarja mondani, hogy az előzőt azt végezhette idegen, de a négyes mondatot, tehát azt, hogy vegyen az ujjával a vérből, az csak Eleazár végezheti. Shmuel szerint. Ráv szerint, aki szerint viszont a hármas mondatot is csak Eleazár végezheti, ő végezheti csak a vágást. Miért kell kihangsúlyozni, hogy Eleazár végezze a négyest, amikor a vérből vesz az ujjával, amikor az előzőt is csak ő végezheti? Azt mondja, a Talmud, ávé miut, ahár miut, akkor ez két szűkítés, mert az előzőt is csak Eleazár végezheti, a mostanit is csak Eleazár végezheti, és ez ávé miut, ahár miut, ez nem mint a matematikában, hogy két mínusz az egy plusz. Itt is két mínusz, két szűkítés, ami két mínusz az egy plusz, azaz két szűkítés az egy kiterjesztés. Mit akar ez mondani? Rábeszkain hegyőt. Ez azt akarja mondani, hogy ezt a fázisát a vöröstein szolgáltának végezheti egy egyszerű kohén is, és nem kell, hogy a főpap kohén helyettese legyen. Oké, megyünk tovább. A hatos mondat. Közben látom, hogy Kata válaszolt a kérdésünkre. Igen, voltak tervrajzok, az első ilyen előkerült rajz a sumérektől, egyiptomiaktól került elő. Pont nemrég osztották meg a Facebookon, a vélem az órának belinkelem. Igen, a templom építése az részletesen le van írva, ez világos, de a templomnak nem tudjuk, gondolom, nem találtak alaprajzokat. Köszönjük szépen, ez hasznos volt, tehát akkor ezek szerint voltak az ókorban is alaprajzok. Oké. Menjünk tovább a hatos mondatra. A hatos mondat azt mondja, hogy lakáha kajéné szerezve ezov is nita laász, és azt mondja a hatos mondat, az ötös mondatban ugyan égessék el a tehenet, stb. Hatos mondat, és vegyen a pap cédrusfát, izsópot, meg egy vörös szallagot, és vesse a tehén tüze közé. Ugye? Ebből mondtuk, hogy ezt a tűz mélyre kell dobni. Ezt a három kelléket. Mit jelent ez? Ugye megint csak azt mondja, hogy kohén, és fogja a kohén, és vegyen a pap. Miért kell hangsúlyozni, hogy vegyen a pap? És Shmuel, de a filubekain hegyőt? Shmuel szerint, aki szerint az előző mondat az a főpapról szólt, vagy a főpap helyetteséről, akkor itt azért mondja, hogy vegyen a pap, mert azt akarja mondani, hogy ezt egy sima pap is végezheti. Ráv szerint, aki szerint az előző mondatot is már egy sima pap végezheti, ez volt a végkövetkeztetése, szerintem miért kell mondani a hatos mondatban megint azt, hogy pap? Szálkadájtak, ha minna, kivende lábgófa, de pare ninulai, bolyan kajánke, másban. Azért, mert azt gondolhattam volna, hogy mivel itt a tűzbe dobás ennek a három kelléknek, a vörös szallagnak, a cédrus faágnak és a izsópnak a tűzbe dobása az nem közvetlenül a üszőnek, a tehénnek a testével való foglalatosság. Azt gondolhattam volna, hogy ezt egyáltalán nem kell, hogy egy kohén csinálja, és ezért mondja a Tóra, hogy ezt is egy kohén kell csinálja. Oké, megyünk tovább. A hetes mondat. És mossa meg a papa ruháit, fölössze meg testét a vízben, azután bemehet a táborba, de tisztátalan a pap estig. De hibez gadova kohén, de ki hunaj, miért kell itt hangsúlyozni, hogy a pap? Ugye, nyilván értitek, de akkor még egyszer esetleg adok számára, akik most csatlakoztak, csak hogy értsük a kontextust. A kérdés az az, hogy a Tórában semmi nincs fölöslegesen. És itt az alanya az állítmánynak, az sok-sok állítmánynak, ami ugye része egy nagy szolgálatnak, az folyamatosan újra és újra definiálva van. Vegye Eleazár, vegye a pap, vegye Eleazár, vegye a pap, adjátok Eleazárnak, stb. 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 És az a kérdés, hogy miért kell ennyiszer mondani, hogy Elazár meg a pap. És akkor oda-vissza pingpongozunk ezzel, ugye akkor kell ezt általában mondani, hogyha az előzőt nem neki kellett csinálni. És akkor így próbáljuk kitalálni, és itt végig két vélemény szerint visszük végig az egészet, Ráv és Smuel véleménye szerint, ugye, aminek az a kérdése, hogy honnan indulunk. Az egész a vágástól indult, és az egyik szerint a vágást végezheti egy nem pap, a másik szerint nem végezheti egy nem pap, de ennek megfelelően az összes mínusz, plusz, mínusz, plusz, mínusz, plusz, mínusz, plusz, így változik. Ugye, mert annak, hogy mínusszal indulok, vagy plusszal indulok, az meghatározza, hogy a következő mínusz, pluszok, azok mit fognak eredményezni. Oké, akkor itt is mit jelent az, hogy és vegyen a, és mossa meg a papa ruháit? Miért kell mondani, hogy a pap, amikor már az előző mondatban szereplő szolgálati részt is már a pap csinálta? Szóval Talmud Beki Hunor. Ezt azért mondja, mert azt akarja mondani, hogy a főpap, vagy a pap, bocsánat, aki a szolgálatot végzi, az ugyan a szentélyen kívüli szolgálatot végez, hiszen nem egy hagyományos áldozat, egy általános áldozatról van szó, és ez az olajfák helyén történik, és nem a szentélyben. Mégis a papi ruhában, munkaruhában kell ezt végezze. És ezért mondja, hogy is mossa meg a papa ruháit. Mit jelent az, hogy fürözze meg a testét vízben, aztán bemelt a táborba, a tisztátlan a pap estig? Ugye ez azt jelenti, hogy miután a pap elvégzi ezt a szolgálatot, ő utána estig még tisztátalan lesz. De Tomja Kajn Adarev, Kajn Beki Hunnaj, Le Dajrösz. Azt akarja ezt mondani, miért kell megint mondani, hogy pap? Mert ugye megnéztek a hatos mondatot, bocsánat, a hetes mondatot, akkor a hetes mondatban kétszer is szerepel, hogy pap. Egyszer szerepel a mondat elején, egyszer a mondat végén. A mondat elején azért szerepel, mert azt akarja ezzel mondani a Tóra, hogy mindig a papi ruhában kell végezni ezt a szolgálatot. A mondat végén miért szerepel? Azért, hogy tudjuk, hogy nem csak Elazárnak kellett papi ruhában végezni, hanem a következő nemzedékekben is majd papi ruhában kell végezni. Azt mondja a Talmud, a Nihalmán, de Amár, de Érezbe Köjén, Hegyöt, Sápír. Emlékezzünk csak vissza, tegnap azt mondtuk, hogy vita volt arról, hogy az Elazárt követő nemzedékekben, tehát az első vöröstehén után, a következő 8 vöröstehenet, hiszen tudjuk, hogy a történet során összesen 9 vöröstehén volt, azt ki kell, hogy végezze. És két vélemény volt. Abban mindenki egyetértett, hogy csak az elsőt kellett, hogy Elazár a főpap helyettes végezze. Az egyik vélemény szerint az összes többi vöröstehenet végezhette bármilyen kohén, sima kohén. A másik vélemény szerint viszont az összes többi vöröstehenet már a főpap kellett, hogy végezze. Most, ha azt mondom, azt a véleményt fogadom, hogy az összes többi vöröstehenet végezhette bármilyen kohén, akkor értjük, hogy a Tórának ki kell hangsúlyozni, hogy nem csak Elazárnak kellett a papiruhában lenni, hanem az összes többi kohénnak is a jövőben. Ha viszont azt mondom, hogy az összes többi vöröstehenet, azt a főpap kellett, hogy végezze, akkor mi a kérdés? Ha a főpap kell, hogy végezze, akkor pláne, hogy papiruhában kell, hogy végezze. Azt mondja erre a Talmud, én milszadászom in, milszadászom bekállva, ha én mert annak azt mondja, igen, valóban ki lehetne következtetni, ez szerint a vélemény szerint, akár egy kálda homerrel, egy könnyebbről, nehezebbről a következtetéssel, mondván, hogy ha az egész szolgálatot a főpap kell, hogy végezze, akkor pláne, hogy papiruhában kell, hogy végezze, ezt ki lehetne logikailag is következtetni, de a Tóra ezt mégis leírja. Oké, okay? Előfordul ilyen, tehát van olyan, hogy igazából fölösleges valami a Tórában áll, mert kálda homerrel is lehetne következtetni. Miért írja meg mégis a Tóra ezekben az esetekben? Ez egy külön történet. 9. mondat. És gyűjtse össze egy tiszta férfiú a tehén hamuját, és tegyen a táborin kívüli tiszta helyre. Emlékeztek, bocsánat, még egyszer, tehát 9-es mondat. Elégették ugye a vöröstehenet, mi történik a hamuval, és gyűjtse össze egy tiszta férfiú a tehén hamuját, azt gondolom úgy lenne, oké, a tehén hamuját, és tegye a táboron kívüli tiszta helyre, és legyen Izrael fiai közösségének őrizetül tisztítóvíz számára engesztelő áldozat az. Oké? Okay? Össze kell gyűjteni a hamut, és majd utána később össze kell keverni vízzel. Ha visszaemlékeztek, tegnap hosszú diskurzus volt arról, hogy a szolgálat mely fázisát végezhetik nők, és mely fázisát lehet végezni este, és azt mondtuk, hogy ezt a fázist végezhetik nők, az összegyűjtést és a vízzel való felöntést. És én nem tudtam, hogy ezt miből tudjuk, vagy ezt, mert ez volt a kiinduló pont, és ebből következtettünk másokra, de ígértem, hogy mára megtudjuk. Hát most mára megtudjuk, de erről szól a következő rész, ami igencsak meglepő. Ugye, mert mit mond a szöveg? Azt mondja a szöveg, hogy és gyűjtse össze egy tiszta férfiú a tehén hamuját. Ebből arra következtetnénk, hogy azt mindenképp egy férfiú kell, hogy csinálja, nem? A Tóra azt mondja, hogy nem. Pont fordítva, azt egy nő kell, hogy csinálja. Pedig a szövegben az mondja, hogy egy férfiú, mégis egy nő. Miért? Vászáf is tajra széfer a paraviniach. És lehársé lesz a zar. Tahaj, lehársé lesz a isa. Tóra azt mondja, és gyűjtse össze egy tiszta férfiú, és tegye le a táboron kívül. Férfiú, tiszta, tegye le. Ebből három dolgot tanulunk. A férfiúból azt tanuljuk, lássé lesz az ar, hogy ezt végezheti idegen is, nem kell, hogy kohén végezni. Az összes többi mondatban korábban ugye úgy hivatkozott a szolgálatot végző személyre, mint kohénra. Itt meg egyszer csak azt mondja, hogy férfiú. Tehát miért mondja ezt, hogy férfiú? Azért, hogy ezt egy idegen is végezheti, nem feltétlenül egy kohén. Miért mondja azt, hogy tiszta? Azt mondja, azért, lássé lesz az is. Azt akarja mondani, ugye ez fölösleges lenne mondani. Biztos, hogy a atyákot a szolgálatot vége, csak egy tiszta ember végezheti, hiszen a megtisztulás szolgálatáról beszélünk, ezt nem végezheti egy tisztátalan. Miért mondja azt, hogy tiszta? Mert ezzel ki akar terjeszteni még valakit. Azt akarja mondani, hogy nem csak a férfi, hanem a nő is végezheti. Érdekes. És miért mondja azt, hogy és helyezze el a táboron kívül, ha helyezze el, az viszont azt jelenti, hogy csak azok végezhetik, Mise és vagy Dászlaniák, akik tudják, hogy mit jelent elhelyezni, Jacó Heresejtőnek Atman, de azok, akiknek a szellemi képességei korlátozottak, a jogképességük korlátozott, a kiskorú, a süketnéma, vagy a bolond, a szellemi fogyatékos, ezek nem végezhetik ezt a szolgálatot. Oké. Okay. Tehát akkor mi az, ami ebből következik, hogy a hamvak összegyűjtését végezheti nem kohén, végezheti nő, de nem végezheti szellemi fogyatékos gyermek, vagy süketnéma. Nán haszom, a kölgségem le káde, és húcmiseles kölgségem le kadnere, bűde másnabe katnere, pöjszöbe isse badra genősz. A helyzet az, hogy van ezzel kapcsolatban egy másik brájta, amelyik azt mondja, hogy a hamvak felöntését vízzel, az bárki végezheti. És az első vélemény úgy mondja, hogy mi mondtuk a itt ugye együtt van kezelve a hamvak összegyűjtése és a vízzel való felöntése, az együtt van kezelve. És mit mondta az első véleménye, hogy mi mondtuk, hogy ezt végezheti idegen, és végezheti nő is, viszont nem végezheti kiskorú, szellemi fogyatékos, vagy süketnél. De Huda viszont azt mondja, hogy pont fordítva, kiskorú végezheti, a három közül, viszont nem végezheti szellemi fogyatékos vagy süketnéma, viszont nő nem végezheti, és nem végezheti adroginois sem. Adroginois, azt most hirtelen nem tudom, hogy mondják magyarul, hermafrodita. Bocsánat, akkor tudom, hogy mondják magyarul. Nem végezheti hermafrodita. My time, de rabbanon. Akkor nézzük a két véleményt. Mit mondanak a bölcsek? A bölcsek azt mondják, hogy végezheti idegen is végezheti nő, de nem végezheti kiskorú, süketnéma vagy szellemfogyatékos. Miért nem? Mert a 17-es mondat mit mond, hogyha előre szaladtok a 17-es mondatra, azt mondja, és vegyenek a tisztátalan számára az elégetett engesztelő áldozat hamujából, és tegyenek rá élő vizet egy edénybe. Kik ezek? Ugye itt van szó a vízzel való felöntésről. Mit mond, hogy vegyenek? De pászilakba szifa, pászilakba kidus. Akiknek megtiltottam a hamu összegyűjtését, azok vegyenek. Ugye itt két fázisról van szó. A 9-es mondatban arról szól, a 9-es mondatban? Igen, a 9-es mondatban miről van szó? A hamvak összegyűjtéséről. A 17-es mondatban miről van szó? A vízzel való felöntésről. Akkor mit mond a vízzel való felöntésről? És vegyenek. Kik vegyenek? Ugyanazok, akik összegyűjtötték. Tehát, ha az összegyűjtésre megengedett, a hamvak összegyűjtésre megengedett idegennek és nőnek, és tilos kiskorúnak, szellemi fogyatékosnak vagy süketnémának, akkor ugyanígy a felöntésre a hamvaknak vízzel, az is ugyanezek által, a személyek által végezhető. Ezt mondják a bölcsek. Rabbi Huda, imkén lama, léma krav lakach, Májve lakhu. Azt mondja, de a filu katan, de pászol a hasza. Azt mondja, Talmud, de ami Júda ezzel nem ért egyet, szerinte, hogyha ez így lenne, akkor nem többes számban lenne a szöveg. Nem azt mondja a 17-es mondatban, és vegyenek a tisztátalan számára, hanem azt mondja, hogy vegyen egyes számban. Miért mondja azt, hogy lakhu és vegyenek? Mert még valakit hozzátesz azokhoz, akik korábban megengedettek voltak. Ki ez a még valaki? A kiskorú. Oké, de honnan veszed, hogy a nő az, annak viszont tilos? Ugye ezt mondta Rabbi Júda, ő azt mondja, hogy míg a hamvak összegyűjtésére megengedett a nő és az idegen, a felöntésre a nő kiesik, és bejön a kiskorú. Honnan tudod, hogy bejött a kiskorú? Mert többes számban van írva, hogy lakhu és vegyenek. De honnan tudod, hogy kiesik a nő? Azt mondja, mert akkor nem himnemben legyen, és tegyenek. Különben a szöveg az, hogy nassan. Ha jól sejtem, akkor a fordítás nem jó. Igen, milyen érdekes. A magyar fordítás nem jó, mert a mondat elején az állítmány az többes számban van, a mondat végén egyes számban van, és a magyarban mind a kettő többes számban ír. Tehát a helyes mondat szerkezet úgy lenne a 17-es mondatban, hogy vegyenek a tisztátalan számára az elégetett engesztelő áldozat hamujából, és tegyen rá élő vizet egy edénybe. A tegyen szó az himnemben van. Én nem tudom, hogy nem egy nő. Azt mondja a Talmud, mit fognak erre mondani a bölcsek, mert a banan, Azt mondja, itt másról van szó. Azért van az elején többes számban, és a végén egyes számban, mert hogyha mind a kettő egyes számban lenne, akkor azt gondolnám, hogy mindvégig a teljes folyamatot egy embernek kell végezni. Ezért a Tóra az elején többes számban beszél, a végén egyes számban beszél. De inkaszavrák mondom, hogy lakhu vennasznu, ha mind a kettőt többes számban mondaná, akkor azért meg azt gondolom, hogy ezeket a fázisokat többeknek kellett csinálni. És nem csinálta egy valaki. Ezért a Tóra azt mondja, az elején a mondatnak többes számban beszél, a végén egyes számban beszél. Azt akarja mondani, hogy ezt a két fázisát a szolgálatnak végezhetik többen is, meg egyedül is. És ezért mondja azt, hogy vennasszán, hogy és tegyen, és nem azért, mert azt akarja ezzel hangsúlyozni, hogy ezt egy férfi csinálhatja csak, és nem egy nő. Oké, megyünk tovább. 18-as mondat. Azt mondja, és vegyen izsópot, és mártsa a vízbe, egy tiszta férfiú, fecskedbezzen a sát a szentélyre, és mind az edényekre, és a, nem a szentélyre, a sátorra, és mind az edényekre, és a személyekre, akik ott voltak, és arra, akik megérintett a csontot, vagy megöltet, vagy halottat, vagy sírt érintett meg. Hát ugye akkor azt akarja ezzel mondani, hogy kell magát a megtisztítást végezni. Ugye eddig beszéltünk a vöröstein elkészítéséről, most beszélünk arról, hogy amikor már el van készítve, és a hamvak össze lettek keverve a vízzel, akkor egy izsóppal hogyan kell ráhinteni a tisztátalanra, vagy a tisztátalan eszközökre. Mit mond itt? És vegyen izsópot, vagy lakach. Vegyen izsópot egy tiszta férfi. Lerabbanan is, velői isa, vetahaj lássirakat. Miért mondja egy tiszta férfi? A bölcsek szerint, akik szerint az előző fázist végezhette egy nő, és nem végezhette egy kiskorú, itt az a kanyar a szövegben, az, hogy újra meg van említve, hogy egy tiszta férfi, az azt akarja mondani, hogy itt viszont ez mindenképp egy férfi kell legyen, és lehet egy kiskorú, tehát akkor megfordul a dolog. Lerabbi Yehuda is, velői katon, tahaj lássirakat isa. Rabbi Yehuda szerint, aki pont másút tartott a folyamatban, ő szerintem meg pont fordítva, szerint az előzőt nem végezhette egy nő, de végezhette egy kiskorú. Most meg azt akarja mondani, hogy ezt nem végezheti egy kiskorú, és végezheti egy... Bocsánat, itt meg azt mondja, igen, hogy ezt nem végezheti egy kiskorú, és végezheti egy nő. Ugye ha nem is tudjátok pontosan követni, de ahogy az előbb mondtam, itt arról van szó, hogy elindultunk valahonnan, az egyik mondta plusz, másik mondta minusz, és a szövegben mindvégig vannak ilyen kanyarok, ami az egyik plusz, minusz, plusz, minusz, plusz, minusz, plusz, minusz, és annak függvényében, hogy honnan indultunk, annak függvényében éppen az adott fázisban ez most egy kiterjesztés, vagy egy kivonás. Egy plusz, vagy egy minusz. Oké. Mit látunk ebből? Hogy Rabbi Yehuda végül is azt mondja, hogy magát a hintést, a víz ráhintését a tisztátalanra, azt nem végezheti kiskorú, de végezheti nő. Mészveja, kolksén lázaj szkuc, mit tum-tum, vádriginös. Mi isó, katon, Si jésbaj dász. Tanultuk egy misnában, hogy mindenki végezheti a hintést, a következők viszont nem végezhetik. Nem végezheti egy adrögynois, egy hermafrodita, nem végezheti egy tumtum. A tumtum, most nem tudom hirtelen a magyar megfelelőt, az az, amikor valaki, ugye a hermafrodita, ha jól sejtem, akkor az az, akinek két nemi szerve van. A tumtum, az pedig az, aki nem világos, hogy milyen nemi szerve van. Hogy férfi vagy női nemi szerve van. Erre is biztos, hogy van valamilyen kifejezés. És ha tudjátok, akkor ezt írjátok ide. Oké, tehát nem végezhetik a különböző formái, hermafrodita a különböző formái, nem végezheti a nő, és nem végezheti a kiskorú. De isom eszájtaimezá, de egy nő segítheti azt, aki a hintést végzi. És mit látunk ebből? Á, bocsánat, rosszul olvastam. Még egyszer. Mit mond a misna? Azt mondja, nem végezheti egy hermafrodita vagy egy nő, de végezheti egy kiskorú, és egy nő segít neki. Mit látunk ebből a szövegből? Hogy egy nő nem végezheti, egy kiskorú végezheti. Ez kinek a véleményét tükrözi? A bölcsök véleményét. És mit látunk, hogy Rabbi Yehuda, aki fordítva mondta, aki szerint egy nő végezheti, és egy kiskorú nem végezheti, nem vitatkozott ezzel a misnával. Ez hogyan lehetséges? Azt mondja, Rabbi Yehuda kivéve, amar már másma, mojci miád, másma mélyle. Palék, azt mondja, Rabbi Yehuda, lehet, hogy nincs benne a misnában, de tekintettel arra, hogy valóban a szöveg az olyan, ahogy azt előbb mondtuk, hogy bizonyos dolgoknál fordulatot vesz a szöveg, tehát egy előzőhöz képest kivonással beszél a mondatban az alanyról, bizonyos helyeken pedig hozzátétellel, ezért biztos, hogy Rabbi Yehuda nem tud mást kihozni a szövegből, mint azt, hogy a nő végezheti, és a kiskorú nem végezheti, és ezért, ha nem is vitatkozik a para misnában ezzel a véleménnyel, de biztos, hogy valami, de biztos, hogy mégiscsak vitatkozik. Oké, okay, azt mondja a Kata, hogy tumtum a rejtett nemű ember, igen, az világos, csak nem tudom, hogy erre van-e valamilyen kifejezés, vagy itt is magyarban is a tumtum kifejezést használják erre? Oké. Okay. Megyünk tovább. Mi hizzátajrál a tome, tahajr, Miklálsó Tome, Limedált Ful, jöjjön, se kasebe para. Ugye a 19-es mondat, és fecskezze ezzel a tiszta a tisztátalanra. Mit akar mondani, hogy tiszta a tisztátalanra? Ez ilyen furcsa megfogalmazás, azt mondja, a Talmud, hogy olyan tiszta, aki kicsit olyan, mint a tisztátalan lenne, ő is végezheti. Nem kell teljesen tisztának lenni. Ki az az ember, aki olyan, mint a tisztátalan, kicsit, mint a tisztátalan lenne? Az, aki még nem tisztult meg teljesen, ez a Ful jöjjön. Az, aki alámerült, de még nem jött le, nem szállt alá az este. Ugye tudjuk, hogy akinek még nem szállt alá az este, az ugyan már nem tisztátalan, de még a szentébe nem jött be. Oké. Okay. A szentébe nem jött be, de ezt a szolgálatot a szentélyen kívül a olajfák hegyén végezheti. Amar rabászik ki hábuba rabia ihlemrés lakénysbe para löjn mászki mi na elbe majd mászik tálami békra van. Következőt mondta rabi Assi, összefoglalva azt, amit eddig tanultunk. Amikor Rabbi Yochanan és Lakis a vörös tehén szakaszát értelmezték, nem hoztak föl sokkal többet az értelmezésükből, mint amikor egy róka végigmegy egy fölszántott földön. Ugye, ha fölszántott földön, ha jól értem, amikor végigmegy a róka, akkor a mancsai nem tapad meg semmi. Nem értem pontosan, hogy miközben a felszántott földön, de ezt mondja a Rási. Ők is nem tudtak igazából semmilyen érdemlegeset hozzá, vagy kihozni ebből a szövegből, mert olyan sok benne a kanyar, hogy plusz-minusz, 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 ahogy az előbb mondtuk, hogy nem tudtak semmit kihozni benne. El Amri, másmama, icmiád, másmama, mélyle, csak azt látták, hogy pluszok vannak és minuszok, de az, hogy mi a kiinduló pont, és pontosan hogy kell kihozni, arra nem találtak tapadót nem találtak, nem tapadta mancsukhoz semmi, nem találtak kiinduló pontot. Tanítanak még Rabbi Jéhanan, akkor összefoglalva, ugye mi volt a kiinduló pontunk, mielőtt rátérnénk a Talmud következő misnájára, akkor gyorsan összefoglalva, mi volt az egész vita, hogy jött ez az egész ide? Hogy kezdtünk el ilyen hosszan beszélni a vörös tehénről? Ugye onnan, hogy az volt a kérdés, hogy a jomkipuri szolgálatban végezheti-e a, ugye az egész szolgálatot a főpapnak kell végeznie, de az állatnak a levágását azt végezheti-e egy nem kohén. Méghozzá a tehénnek a levágását. Ugye van az a tehén, amire ráolvassa a pap az összes bűnt, és hogy azt, annak a levágását végezheti-e idegen, nem kohén. Ugye általában az áldozatokat leválthatja egy nem kohén, csak a balaszadambe élek micveszkóna, csak onnantól fog a kötelező a kohén részvétel, hogy a vért felfogják a vágás után. De itt az a kérdés, hogy ez vonatkozik-e a főpap üszőjére Jom Kipur napján, vagy sem. Oké, ez volt a kiinduló pont, és ezt innen jutottunk el oda, hogy akkor tudjuk azt, hogy van két jelentős tehén, van a vörös tehén, meg van a jomkipuri tehén, és azt is tudjuk, hogy az egyiket végezheti nem kohén, a másikat nem végezheti nem kohén, nem tudtuk melyik, erről vitatkozott Ráv és Smuel, és ezért kerültünk bele nagyon a vörös tehén szakaszába. Most mi volt a kiindulunk, hogy Ráv ugye azt mondta, hogy a vörös tehenet nem vághatja nem kohén, a tehenet viszont, a hotyáknak a tehenét, a jomkipuri kohen gadol tehenét viszont vághatja nem kohén. Érdekes módon a következőt mondja ennek zárásaként a Talmud. Tanítanék amíg Rabbi Jéhanan előtt a tanítványai a következő brájtát említették. Kolas hitosz kséresz bezar, húsz misel para. Minden vágás megengedett, hogy idegen által legyen végezve, nem kohén által, kivéve a vörös tehén. Akkor a Béhanan ezt meghallotta, amely lej Rabbi Jéhanan, puktanaj le vare, lajmat színab szkicskita pszulabza. Azt mondta erre a Béhanan, takarodj ki a tanházból, ezt a brájtát csak a tanházon kívül ismételgesd. Mert nincs olyan állat, amit ne vághatna le nem kohén. Mert Rabbi Jéhanan lej mi baj le tanad elej cajsz, el a filu le rábe elej cajsz. És Rabbi Jéhanan érdekes módon nem csak a tanítványaival nem értett egyet, hanem a mesterével sem. Mert Rabbi Jéhanan egyszer azt mondta, Rabbi Simon ben Jehozadak mestere nevében. Shitas parab zarpszula, hogy ő, Rabbi Simon ben Jehozadak azt tanította, hogy a vörös tehén vágása tilos idegen által. Én viszont, mondta Rabbi Jéhanan, azt mondom, hogy ez megengedett. Lajmacinos hitab sulav zar, és nincs olyan vágás, ami ne lenne megengedett idegen által. Tehát Rabbi Jéhanan érdekes módon az az állásponton van, hogy a jomkipuri tehenet is vághatja idegen, és a vörös tehenet is vághatja idegen. Emlékeztek, hogy amikor tegnap elkezdtük a siúrt, akkor kérdeztem, hogy szerintetek melyiket nem vághatja idegen. Volt, aki a vörös tehenre szavazott, volt, aki a jomkipurira szavazott. Látjuk, hogy Rabbi Jéhanan azt mondja, hogy mind a kettőt végezheti idegen, és nem kell, hogy kohén végezze. Oké, ezzel ezt a kérdést lezártuk, és most már a B oldalon tartunk, és egy új, jó hosszú, majdnem féloldalas misna következik. Visszatérünk a főpapnak a jomkipuri szolgálatának a... Bocsánat. Jom Kipuri szolgálatának a elbeszéléséhez. Ugye mi volt, mit csinált a főpap az előzőekben, ugye ott tartottunk, hogy odament a kecskékhez, a kecskéket kisorsolta, megjelölte, hogy melyik lesz ledobva a szakadékba, legölökve a szakadékba, melyik lesz feláldozva. Most pedig Balai egyszer para és nia visszajön még egyszer a tehenéhez. Ugye az előtte már a tehenére ráolvasta a bűnöket, bűnvallomást tett. Most újra visszajön a tehenéhez. Bocsánat, még nem a mistánál tartunk, csak mistán előtt még, ugye az előző mista mondta ezt. És mit mond? Ugye ráolvassa a tehén fejére még egyszer a bűnöket, de itt kiegészíti a bűnvallomását, és már nem csak a saját bűnvallomásáról szól, hanem a többi kohén bűnvallás, többi kohén bűnéről is. Másnap videón is rendel a jamarbni áramkötő seh, másnap videón is rendel a jamarbni áramkötő seh. Mi az oka annak, hogy az első bűnvallomásról van, csak a saját bűneiről beszél, a másodikban pedig a kohénok bűneit is beleveszi a bűnvallomásba. Tanulében is ma el, kachim, de azt mondja, hogy szenesz, mutatja, hogy zákem, hogy háper a hájv, lővé hájav, mi háper el a hájav. Azt mondja, azt mondta erre, is ma el, hogy logikus, hogy valaki, aki már föl van mentve, próbáljon tenni azokért, akik még nincsenek fölmentve. Ugye ő már az előző vidúj után, az előző bűnvallomásán után megkapta a bűnbocsánatot. Akkor jöhet és bővítheti a bűnbocsánatokért való kört a többi kohénnal. De hogy néznek ki az, hogy még ő se kapott bűnbocsánatot, és már a többiekért imádkozik? Tehát van egy ilyen, látjuk, hogy milyen kommunikációs kis tanács, hogy az ember kér valamit valakit, akkor először kérjen magának, ha ő már megkapta, akkor lehet kérni másoknak is. Oké, okay. Akkor most jön a misna, következő misna. Shatai ve kibel mizrak ez damaj, akkor levágja a tehenét, és felfogja a vérét. Na, isten a misumen maresz, a rövedere vésebe héjhalkedésele ikra is, és ugye a vért egyelőre nem fogja felhinteni a szentek szentjében, még előtte egy kicsit, egy pár más dolgot is csinálnia kell, viszont, hogy a vér ne alvadjon meg, odaadja valakinek, aki elkezdi kevergetni. Hol áll ez? Elkezdi kevergetni, hogy addig is ne alvadjon meg a vér. Hol áll meg ez az illető, aki kevergeti a vért? A negyedik sor kövön a szentélyben. A szentély udvara kővel volt kirakva, és ezek sorokban voltak, és a negyedik sor, most úgy értelmezzük, hogy a negyedik sor a szentélycsarnok bejáratától kifelé. Majd erről lesz szó később. Natál máhtalve alalelő, és amíz beáh panu, galkanim, élek, minem ukol, ez primész, fadarvén, nihá, rövedre, vinsbe, zara. Ugye mit csinál elközben a főpap? Miközben az illető kevergeti a vért, ő visszamegy, fog egy lapátot, és fölmegy az oltárra, és a tűzrakás mélyéből, ahol jó forró parazsak vannak, kivesz parazsat, lehozza a lapátot, és azt is lerakja a negyedik sorkőre. Oké, okay. Most teszünk egy kis kitérőt, hogy miben volt más a füstáldozathoz való előkészület Jom Kippur napján és minden nap. Ugye minden nap volt füstáldozat, reggel és délután. Jom Kippurkor a két füstáldozaton kívül volt még egy, az a füstáldozat, amit bevitt a szentek szentjébe, ami kifejezetten Jom Kippuri szolgálathoz kapcsolódott. Miben volt ez más? Holjom, ha iszem, és a kesszöf, a marabeszél, és az alvajom, ha iszem, és az alvajom, máhnisz. Minden nap a nappali, az a szokásos füstáldozatot hogyan csinálta? Fölment egy ezüstlapáttal, azzal hozta le az égő parazsat, és azt átrakta egy aranylapátba. Most pedig eleve egy aranylapáttal ment föl, és azt az aranylapátot vitte be a szentek szentjébe. Holjom, ha iszem, árba kábim, marabeszél, és le is a kábim. Általában egy 4 káv méretű lapáttal ment föl, és azt átöntötte egy 3 káv méretű lapátba. Egy káv az 24 tojás, tehát kiszámolhatjátok, hogy ez milyen nagy volt. Miért csinálta így különben? Azért, hogy a lapát, amin aztán a füstölzetet csinálja, abban jó szorosan tornyosuljon a parázs. És ezért egy nagyobb kanállal vette ki a parazsat, és aztán átöltötte egy kisebb kanálba. Itt viszont eleve egy kisebb kanállal csinálta, és az már jön, ha iszom, és a kávonóval, a máknész, és eleve azt használta végig, és nem öntötte egy kanálból egy másik kanálba. Bőjszé, hogy mert halljam, hogy ha iszom, és a umörbe szöjjön, és a kávonóval, jön, ha iszom, és a kávonóval, a máknész. De Jóisze szerint nem 4 kávot öntött át egy 3 kávosba, hanem egy szeát. Egyszer az 6 káv, tehát egy 6 kávos lapáttal vette ki, és átszöntötte át egy 3 kávosba. Most viszont eleve egy 3 kávost használt. Kali majszak vei, de alvája majszak áll. Általában ez a lapát, amiben a parazsat vitte, ez egy nehéz lapát volt. Most viszont egy könnyű volt. Miért, hogy ne fáradjon el annyira a főpap? Holjumaja, Aisza Jadak, Czarevája, Imaruha. Általában a lapátnak a fogója az rövid volt, most viszont jó hosszú volt. Miért? Mert a főpap az úgy fogta a lapátot, hogy így a hosszú vége be a hónalja alá volt megfogva, és egyszerre fogta a kezével és a hónaljával, és így könnyebb volt fognia, ezt jó hosszan kellett fognia, és elég bonyolult volt az egész folyamat, hogy most később fogjuk tanulni, és ne fáradjon el. Holy majsz az a hava jarrék, vájjaim adaim, divi Rabbi Menachem. Rabbi Menachem azt is mondja, hogy ez egy általában az aranylapát, amit használt, az sima arany volt, most viszont vörös arany. Így mondják, vörös arany? Milyen arany az, ami ilyen rózsa arany? Vagy hogy mondják, értékesebb ilyen nem annyira fénylő aranyat? Halljon Mákrif Prázba, Sáhrasz Prázbénában. Mennyi volt maga a mennyisége a füstáldozatnak? Egy prász reggel, és egy prász este. Egy prász az egy fél mane. Mennyi egy mane? Nézzétek meg az interneten, és írjátok ide, most nem tudom, hogy mai mértékegységben mennyi, de hogyha ide beírjátok, hogy mennyi egy mane, azért nagyon hálás leszek. Oké, okay. Tehát ez volt általában egy prász reggel, egy fél mane reggel, és egy fél mane délután. A jömmöjszipmölöj hafna, és ma viszont a Jom Kippuri füstázat, amivel kiegészíti a reggelit, és a délután az egy maroknyi, két maroknyi plusz. Halljam, hajsza, dáko. Jöjjön, dáko, minne dáko. Általában a füstázathoz használt fűszerkeverék az finomra volt őrölve, de a Jom Kippuri füstölszerhez használt fűszerkeverék az duplán volt finomra őrölve. Ugye mondjuk is a mindennapi, amikor beszélünk a mindennapi reggeli imában, említjük, hogy hogyan készült a füstölőszer, és mondjuk, hogy miből készült, bla bla bla, és hogy át volt őrölve, akkor azt mondjuk, be-erevjöm a kipurim, hogy Jom Kippur előtt még egyszer átőrölték azt az adagot, amit a Jom Kippuri füstázathoz használtak. Halljam, hogy kajáni, hogy mizzak, és a kevesen, már olyan könyved, a bemca, vagy jöhet bemca. Általában, amikor fölment a kohén a oltára, akkor mit tanultunk, melyik oldalról kell mindig fölmenni? A jobb oldalról, és honnan kell lejönni? A bal oldalról. Ugyanúgy, hogy manapság, amikor a bimához fölhívjuk az embereket a tórához, akkor a jobb oldalról kell fölmenni, és a bal oldalról kell lemenni. Nem Judai, mert viszont Jom Kippur napján a főpap középen ment föl. Nem vacakolt, hogy jobb oldalt, bal oldalt, akarta mutatni, hogy ma biztos a dolgában. Rabbi Judah Aymer le ajlam kajén gadal öjle ve emca ve ebbe emca. Rabbi Judah szerint ez nem teljesen így volt, mert Rabbi Judah szerint nem csak Jom Kippur napján ment föl középen a főpap. A főpap az mindig középen ment föl. Rabbi Judah Aymer le ajlam kajén gadal kajén gadal hogy van? Holjam kény gadon, meg kádés adom, rágom, minek kijöjj. Vagy jön minek itt, és az a még egy különbség, hogy általában a sima kézmosó tálból mosta a kezét és a lábát a főpap. Jom Kippur napján viszont egy arany kancsóból. De a Juda szerint a főpap amúgy is mindig az arany kancsóból mosta. Holjam, hogy jussal már, mert rakja is, vagy jön hamest, de mert jössz, hogy holjam is sala is, vagy jön árba, vagy jön sala is. És ugyanígy még egy különbség, hogy hány tűzrakás volt az oltár tetején. Ugye erről már tanultunk többször, az biztos, hogy kettő biztos, hogy volt. Ugye erről már tanultunk, de ahogy látni fogjuk, eltérnek a vélemények. Az első vélemény szerint évközben 4 volt, Jom Kippur napján 5, ez ugye Rabbi Meir. Rabbi Yossi szerint évközben 3 volt, és Jom Kippur napján 4. Rabbi Judah szerint évközben 2 volt, és Jom Kippur napján 3. Talmud ezeket a különböző véleményeket természetesen mind-mind tisztázni fogja. Látom, hogy Larissa kérdezi, hogy honnan tudta, hogy megkapta a bűnbocsátot. Gondolom, arra gondolsz, hogy ugye kétszer mondja a bűnbocsátot, és azt mondtuk, hogy az először mondja csak magáért, és másodszor hozzáteszi a többi kohanitát. Miért teszi hozzá? Mert már megkapta a bűnbocsátot, akkor kérheti a többiektől. Honnan tudja, hogy megkapta a bűnbocsátot? Bízunk Istenben. Isten nem teheti meg, hogy kérünk tőle, és nem adja meg. Honnan tudjuk manapság, hogy megkaptuk a bimácsátot? Abból indulunk ki, hogy Isten könyörületes, és megadta a bimácsátot. De az, hogy eleve úgy menjünk oda, hogy már duplát kérünk, aztán az ember odaadja a kis ujját, akkor el lehet venni a kezét. Ha Isten adott egy kis bűnbocsátot, akkor lehet tőle kérni még. De az, hogy eleve a kezét rántsuk le, azt nem lehet. Oké. Katának van egy érdekes beírása. Azt mondja, hogy egy mana az 570 gram, tehát akkor egy fél mana, ugye azt mondtuk, hogy egy frász az egy fél mana. Akkor azt jelenti, hogy körülbelül 300 gram. 300 gramnyi füstölőszer keveréket használtak általában, és most pedig két marokra valót. Oké. Okay. Azt is írod, hogy a holtengeri tekercseknél volt egy templom tekercs, tervek a templom építésére. És igen, és látszik, vannak rajta rajzok? Ez nagyon érdekes. Ha erről tudnál még posztolni egy pár dolgot, azt nagyon, nagyon hálásak lennénk. Köszönöm szépen, kedves barátaim, a megtisztelő figyelmet. Idáig tartott a mai siur, pont le is járt a számítógépünknek a energiaforrása, az eleme. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy velem tartottatok. Holnap reggel ugyanígy, ugyanitt, ugyanekkor, ugyanilyen lelkesen folytatjuk a napi Talmud tanulásra. Viszontlátásra, viszonthallásra.